Egy sorozatban vagyunk benne, amit az apostolok cselekedeteinek a második fejezetéből vettünk, ahol azt olvastuk, hogy a tanítványok, vagy akkor az első hívők kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Erről beszéltünk szeptemberben, és nem csak az apostoli tanításban, hanem a közösségben is kitartóan részt vettek, és a közösség témájába kezdünk bele most októberben, és az a vágyunk, azt gondolom mindannyiunknak, hogy tudjon a közösségünk erősödni, tudjunk egyre jobban felépülni közösen, együtt, egységben. Ha kaptatok ilyen vázlatpapírt, akkor azon látjátok, hogy a mai igehirdetésnek a alap ige szakasza Pálnak a Filippi beliekhez írt levelének a második fejezetéből lesz. Úgyhogy a Filippi 2 első 11 versét fogom olvasni. A Filippi beliekhez írt levél második fejezete, első 11 vers. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Imádkozzunk! Drága mennyi atyánk, olyan jó volt énekelni azt, hogy csak te vagy az, aki elegendő nekünk, csak te vagy az, aki betölti a szívünk hiányát, és köszönjük neked ezt a mai alkalmat, köszönjük, hogy azért jöhetünk, hogy veled találkozzunk, köszönjük neked a te élő szavadat, a te élő igédet, és azt, hogy arra hívsz bennünket ma is, és mindig, hogy növekedjünk, és közösségként együtt közeledjünk hozzád. Köszönöm azt, hogy Montit felkészítetted mára, kérünk ad, hogy hadd tudja átadni az üzenetet, amit nekünk szánsz ma. Kérlek, hogy tedd a mi szívünket alkalmassá, használd őt, hogy megérthessük a te igédet, legyen áldás az életünkben minden szava, amit ma itt elmond. Kérlek azért, hogy mint gyülekezet is, mint a te néped, tudjunk együtt növekedni a közösség területén, formáld a mi szívünket ma is, vágyunk arra, hogy hozzád közelebb kerüljünk. Ezt kérjük a te fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.
Örülök, hogy én vállaltam a predikációt ma, legalább én tudok levinni a maszkot, amikor van ez a része az Isten tiszteleten. Ahogyan Dani említette, egy sorozatban vagyunk, és most kezdjünk egy új részét ebben a sorozatban, amikor beszéljünk a közösségről, és a közösség fontosságáról a mi életünkben, és aki kapott egy ilyen vázlatot, lehet látni azt, hogy a szíme a mai predikációra az, hogy senki sem sziget. Esetleg hallottunk ezt a kis kifejezést valamikor, de valószínűleg a legtöbb ember nem tudja, hogy ez honnan származik. Egy angol lelkész a 17. században először mondta ezt a kifejezést, vagy legalább amiről tudjunk. És ő, amikor mondta ezt, hogy senki sem sziget, az ő gondolata az volt, hogy minden embernek van lehetősége, hogy legyen egy kapcsolata Istennél. És nem kell teljesen egyedül élni az életet. De általában most, amikor mi használjuk ezt a kifejezést, hogy senki sem sziget, a gondolat az, hogy nincs az a terv, hogy mi próbáljunk teljesen egyedül élni. Hogy szükség van arra, hogy mi egy közösségben éljünk. Szükség van arra, hogy vannak baráti kapcsolatok. A családommal azt, hogy én az Egyesült Államokból származom, néha mi nézünk olyan tévésorozatokat, ami onnan származik, és van olyan, amit sohasem érkezett ide Magyarországra. Az egyik, amit néztünk gyakran, amikor a gyerekek még kicsi voltak, nem annyira a gyerekekkel néztünk, de bolyával néztünk, és az volt a címe, hogy Cheers. És ez a sorozat egy kocsmában történt. Lényegében az volt, hogy ezek az emberek minden munkanap után ott találkoztak a kocsmában. Esetleg angol kifejezéssel lehet mondani, hogy pub, vagy ilyesmit, hogy nem az a legcsúnyabb piszkos kocsma, amiről mi esetleg gondolunk, hanem egy olyan hely, ahol az emberek tudtak együtt lenni, és abban a sorozatban az volt az érdekes, hogy ezek az emberek különböző helyekről jöttek, de egy valódi közösségben éltek. Vagy egy műsor, amit én nem nagyon néztem, de a lányaim néha néztek, a jó barátok. És a jó barátokban ugyanaz van, hogy volt egy társaság. Egy pár ember, és nagyon sok mindent csináltak együtt, igényeltek azt, hogy közösségben voltak egymással. Most van egy újabb sorozat, vagy most nem annyira új, de az utolsó években a jó barátok után az Egyesült Államokban volt egy új sorozat, ami a címe a Big Bang Theory. És ebben a Big Bang Theory-ban ugyanaz van, hogy van 7 ember. És ahogyan ők élnek egy nagyon szoros közösségben egymással. És érdekes, ugyanezt látjunk Magyarországon, régebben a szomszédok. A szomszédok valahogyan egy közösségben éltek egymással. És utána van, ami szinte én nem nagyon nézem, de a barátok köz, hogy valahogyan ezek mind az a vágy, hogy valahogyan éljünk közösségben emberekkel. Mert az van, hogy Isten sohasem tervezte azt, hogy valaki próbál egyedül élni az életet. És én azt tapasztalom, hogy ez nem csak hívő közösségekben vannak, hanem a világban mindenhol látjunk ilyenfajta közösségek, ahol az emberek keresnek azt a lehetőséget, hogy hogyan tudnak együtt lenni más emberekkel. Mert van valami, ami nagyon fontos ezek az emberi kapcsolatokban. Ha nézzünk a Bibliában, a kezdettől ez volt az Isten terve, hogy mi közösségben éljünk. A Mózes első könyvében, már a második részben, amikor miután Isten teremtett Ádámot, ő azt mondta, nem jó az embernek egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Isten úgy teremtett minket, hogy szükségünk van arra, hogy legyünk közösségben más emberekkel. És itt az egyik fő gondolat ebben a versben az volt, hogy az Isten terve az volt, hogy az embernek legyen társa. De én úgy érzem, hogy mi néha hibázunk, és mi azt gondoljunk, hogy az egyetlen társ kapcsolat az, hogyha valaki házasságban van. És aki házasságban él, esetleg azt mondja, hogy igen, ez egy nagyon jó dolog. És nagyon örülünk abban, hogy van egy társ, akivel tudunk osztani az életünket. De az Isten terveiben, A házasság nem az egyetlen ilyenfajta kapcsolat. És én úgy érzem, hogy egy óriási hiba az ember gondolkodásában, és különösen a fiatalok gondolkodásában az, hogy én csak akkor lesz teljes, ha megtalálom a tökéletes társamat. Ez egy tév gondolat. Én azt látom az emberekben, hogy keresnek azt a tökéletes társat. És állandóan csalódás van. Mert nem fogsz találni egy tökéletes embert. És inkább azt kell látni, hogy a házasságban az nem a feladat, hogy én megtalálom egy tökéletes társat, hanem az legyen bennem, hogy a társamból én szeretnék csinálni egy tökéletes társat. Lehet, hogy ez egy kicsit furcsán hangzik, de a gondolat az van, hogy ha mint jó társ, az én feladatom mindent megtenni a kapcsolatban, hogy az én társam tud jobb lenni. Hogy ő tud elérni azt, amire ő képes. És ez igaz a házasságban, és ez igaz más kapcsolatokban is, hogy mi tudunk segíteni a másik ember, hogy ő tud lenni mindent, amit ő tudna lenni. Még egy gondolatot mondom, amikor beszélünk a házasságról, csak annyit mondom, hogy mi egy olyan társadalomban élünk, ahol egy időre nagy hangsúly volt az egyik oldal, hogy csak akkor leszel teljes, ha házasságban élsz. De most egy kicsit az a divat, hogy milyen jó független maradni. És milyen jó nem elkötelezni magad senkihez, hanem azt tudsz csinálni, amit akarsz, amikor akarsz. És valahogyan azt kell látni, hogy a Biblia nem támogatja se az egyik, se a másik szélsőséget. Hanem a Biblia azt mondja, hogy a házasság jó, de a házasság nem oldja meg minden problémát. És valahogyan kell találni az utat azt, hogy lehet egy teljes ember lenni a Biblia értelemben, házasság nélkül azért, mert mi tudunk közösségben lenni más emberekkel. Még egy gondolat szeretnék kiemelni itt. Ahogyan említettem, nagyon sok ember azt gondolja, hogy a házasság fog megoldani minden problémát. Én azt arról meg vagyok győződve, hogy van egy kapcsolat, ami sokkal fontosabb, mint a házassági kapcsolat. És az minden ember kapcsolata Istennél. És azért látom, hogy ez a kapcsolat Istennél nagyon fontos, mert Isten más, mint az ember. Emberek megígérnek dolgokat, és utána nem tartnak be azt, amit megígérnek. Lehetséges, hogy minden jó szándék bennünk van, de mégse csináljunk azt. Isten az egyetlen. Ha ő ígér valamit, akkor ő fog megtenni azt, amit ígér. Ha valaki bízik Istenben, akkor az ember soha sem fog csalódni benne. Nem mondom azt, hogy nem lesznek olyan helyzetek, amikor nem értünk, hogy miért. És lehetséges, hogy az első gondolatban lenni egy kis csalódás, hogy Isten miért nem tette ezt. De ha mi próbáljunk tovább keresni őt, akkor fogunk látni azt, hogy amit Isten tesz, az jó. A probléma sokszor a mi szemszögünkből, hogy mi nem látjunk a dolgokat az ő szemszögéből, és ha mi az ő szemszögéből tudunk látni dolgokat, akkor fogunk látni azt, hogy amit Isten kíván nekünk, az jó. Isten azt megígéri, hogy ő soha sem fog elhagyni minket, ő mindig ott lesz. Ez igaz? Csak akkor fogunk tudni azt, ha kipróbáljuk, ha megnézünk, ha adjunk neki a lehetőséget a mi életünkben, hogy ő tud mutatni azt, hogy ő milyen. Én 16 éves voltam, amikor én jutottam arra a pontra, hogy én azt mondom, hogy igen, én eddig próbáltam megfelelni Istennek, és most már látom, hogy én nem tudok megfelelni Istennek. És akkor megértettem azt, hogy nem az alapvető dolog megfelelni Istennek, hanem az én feladatom alávetni magamat Isten alá. És mondani neki, hogy Uram, én nem vagyok tökéletes, én bűnös vagyok. De te vagy, aki tud megbocsátani. Te szeretsz engem. És akkor 16 évesen nagyon korlátozott ismerettel, mégis tudtam jutni arra a pontra, hogy én azt mondom, hogy Uram, én fogok bízni benned. Majdnem 50 év után azt tudok mondani, hogy abban az 50 évben nem csalódtam Istenben, hanem azt láttam, hogy ő valóban végig hűséges volt, valóban végig ő szeretett engem. És ez az alap arra, hogy mi tudunk egy közösségben élni. De én azt látom, hogy vannak nagyon sok akadály, ami okozza azt, hogy mi nem vagyunk hálandó egy közösségben élni. Én csak négyet fogok felsorolni. Az első akadály az, hogy túl sokat vállalunk. És nem marad idő a kapcsolatokra. Hányszor látjunk azt, hogy egy család, egy házasság tönkre megy, mert a férfi túl sokat dolgozik. És nem marad idő se a feleségének, se a családjának. És a család és a feleség igényelnek azt a közösséget, de nem találkoznak a férfival. És sokszor egy gyülekezetben ugyanezt tapasztaljuk. Mindenki annyira törekszik arra, hogy legyen több pénz, arra, hogy legyen egy magas színvonalon, amilyen tudunk élni. Arra annyira törekszünk arra, hogy a gyerek vegyen részt minél több különböző tanfolyamban. Lehetséges, hogy most a COVID helyzet miatt ez egy kicsit visszamegy, de alapvetően az van, hogy kell valami a gyerekért. És ezek az elfoglaltságok miatt kimaradnak az igazán fontos kapcsolatok a mi életünkben, a gyülekezetben. Szóval az egyik akadály, hogy nincsenek a megfelelő kapcsolat, az, hogy túl sok a program. A másik akadály, túl nagy a távolság. És azért mondom ezt, mert én azt látom, hogy mi a saját közösségünkben gyakran tapasztaljunk ezt, hogy ez nem egy olyan gyülekezet, ahol mindenki lakik a 13. és a 4. kerületben, és olyan könnyen tudunk találkozni egymással hétközben, hanem mi szanaszét lakunk az egész országban, majdnem azt mondom, de a nagyobb Budapest területen mindenképpen most, hogy voltak a Zoom alkalmak, amikor kellett tartani különböző dolgok, akkor volt olyan, hogy Külföldről is rendszeresen csatlakoznak ezek a dolgokra. A távolság egy akadály. A távolság egy akadály. De valahogyan kell gondolkozni az értékrendünkről, hogy mi az, ami igazán fontos. És ha azt látjuk, hogy valami fontos, akkor ez az akadály könnyen lehet megoldani. A harmadik akadály, ami felmerült az utolsó fél évben, a COVID, a koronavírus. És én azt látom, hogy ez egy komoly akadály. Ez akadályoz a közösség. Mi azt látjuk, hogy a mai napon van egy 10-20 család, akik itt lennék, ha nem lenne ez a helyzet. Tegnap volt lehetőségem leutazni Pécsre, az egyik volt gyülekezeti tagunk, most végezte a baptista teológián, és tegnap ő lelkész lett Pécsen, a baptista gyülekezetben. Ő társ lelkész lett ott abban a gyülekezetben. A másik lelkész éveken keresztül volt a szomszédunk itt Budapesten. Ő volt a lelkész itt az Angyalföldi baptista gyülekezetben. És akkor ő volt a házigazda tegnap az alkalmán, amikor a Gábort beítatta óta a gyülekezetben, mint társ lelkész. És a végén a lelkész azt mondta, hogy nagyon sajnálom, de most az alkalom után nem lesz szeretett vendégség. Nagyon sajnálom azt, hogy valószínűleg más helyzetben háromszor, négyszeren annyian lennünk itt ma ezen az alkalmon. És akkor láttunk azt, és tapasztaltunk azt, hogy igen. Nem tudunk az egyik értelemben gyakorolni a közösséget, nem tudunk találkozni egymással, nem tudunk beszélgetni egymással a vírus helyzet miatt. És mindenki küzdik ezzel. Nagyon sok ember marad otthon. Bezárva, küzdik amiatt a depresszióval, mert nem tud találkozni azok az emberekkel, akivel eddig szoros kapcsolatban volt. Én örülném, ha én tudném itt fölállni ma délőtt, és mondom, itt van a lista. 1, 2, 3, 4, ezeket a dolgokat tudunk csinálni, és akkor megoldjunk ezt a problémát. Nem tudok egy ilyen listát adni most. Én úgy érzem, hogy emberek szerte a világban küzdködnek ezzel a helyzettel most, és közösen kell keresni a megoldásokat, hogy mi hogyan tudunk közösségben lenni, amikor kell legalább másfél méter távolságot tartani. Tegnap olyan jó lett volna, amikor találkoztam egy vagy két nagyon régi baráttal ott azon az alkalom. Olyan jó lett volna átölelni. Jó látni téged. De nem, ez se lehet. Szóval akkor az a nehézség, hogy hogyan tudunk kifejezni a szeretet? Hogyan tudunk kifejezni azt, hogy elfogadjunk valaki, hogy jó találkozni valakivel? Ez egy komoly akadály. És szerintem az utolsó hetekben, hónapokban közösen kell dolgoznunk azon, hogy hogyan tudunk közösen találni a megoldást. Hogy hogyan tudunk közösségben lenni egymással ebben a rendkívüli helyzetben. De szeretnék egy negyedik akadályt mondani, és szerintem ez a negyedik akadály a legnagyobb akadály. És ez a negyedik akadály szerepel abban a felolvasott igében, a Filippi második részből, a harmadik és a negyedik vers. Felolvasom megint. Semmit ne tegyetek önzésből, se hű dicsőség vágyból, hanem alázattal különnek tartjatok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézi, hanem mindenki a másikét is. Mi a legnagyobb probléma? Miért nincs közösség? Az én szívem. Az, hogy alapvetően mi önzőrek vagyunk. És alapvetően az első gondolat egy helyzetben, hogy mi a jó nekem. És ez az ige azt mondja, hogy ez a probléma gyökere. Ez a probléma gyökere. És sajnálom, ez a probléma létezik az egyházban is, ugyanúgy, mint azok a közösségek, ami nem az egyházi. Amikor valaki keresztény válik, az nem jelenti, hogy az egyik napról a másiktól megszűnik azok az önző vágyak, ami szívünkben. Hanem ez egy folyamat, ahogy Isten formál minket. De mi azt látjunk, hogy ezek az önző gondolatok, mi azt látjunk, hogy az ember, aki mindig keresi a saját hasznot, az ember, aki nem alázatos, az ember nem építi egy közösséget. Lényegében az ember kiszívja a közösségből az életet. Az ember tönkreteszi a közösséget. És itt van az, hogy mindjárt kell nézni a saját szívünket. Ott a közösségben, ahol én vagyok az ember, aki kiszív belőle, vagy én vagyok az ember, aki beletesz valamit. Lépjünk tovább, ne maradjunk a negatívben, hanem fölteszünk azt a kérdést, hogy hogyan tudunk építeni egy jó közösséget. Mi a megoldás ezzel az önzéssel, ezek a problémákkal. És megint kell nézni, mit írt Paul ebben a levélben. Az ötödik versben, ő azt mondja nekünk, hogy legyen az indulat bennünk, ami Krisztus Jézusban is megvolt. A következő versekben látjunk, hogy mi volt az a hozzáállás, ami Jézus Krisztusban volt. Én most néztem a régi jegyzeteim, és 20 évvel ezelőtt tartottam egy egész predikációt erről a pár versből. Nem kell izgulni. Most nem fogok még egy predikációt tartani erről a pár versről. Nem fogok belemenni a teológia kérdésekbe ebben a versekben, ami nagyon sok van, és nagyon mély, amit tudunk tanulni ezek a részekből, hanem csak az a gondolat akarok kiemelni most, ahogyan Pál mondja, hogy legyen az benned, ami Krisztusban volt. És akkor fel kell tenni, mi volt az, ami Krisztusban? Krisztus mindörökké egységben volt az Atyával. Együtt volt az Atyával. És ebben a pár versben látjunk azt, hogy Jézus annyira szeretett minket, mindnyájunk, akik itt vagyunk, hogy ő kész volt otthadni azt a szoros közösség az Atyával, és ő lejött erre a földre, és ő vállalta a szenvedést ezen a földön. Ő miért tette ezt? A szeretet motiválta őt. Mert ő annyira szeretett minket, hogy ő hozta ezt a hatalmas nagy áldozatot. Mint gyülekezet, mi adjunk támogatást egy pár embernek, akik külföldön szolgálnak misionárusként. És én azt mondom, hogy csak egy kis részben látjunk az ő életükben. Tegyünk fel, hogy egy Csepe Andrea, aki az egyik Ázsia országban oda költözött több mint 10 évvel ezelőtt, nem is emlékszem pontosan. És én csak tudok képzelni, hogy milyen körülmények között él. De a helyzete egyáltalában nem olyan, mint amit mi megszoktunk. Nincs az a kényelem, nincs az a kényelmes élet neki, ami nekünk van. Ő lemondott ezekről. Ő lemondott arról, hogy tud szoros közösségben lenni a saját családjával, testvérei szüleivel, amikor ő vállalta ezt, hogy ő ment egy másik országba. Ő feladott az egyik értelemben a szabadságot, mert ott abban az országban, ahol ő van, ő nem tud csak úgy utazni, ahogyan ő akar. Engedélyet kell kérni. Egy idegen nyelvet beszélnek, hogy az a korlátot, hogy nem tud úgy kommunikálni olyan egyszerűen. És ő mind ezt vállalta a szeretet miatt. Ő mind ezt vállalta, mert ő akart vinni az Isten szeretette abba az országban. Ő követi azt a példát, amit Jézus mutatott nekünk. Hogy ő annyira szeretett minket, hogy ő vállalta azt, hogy ő leért erre a földre. Ő feladta az ő jogai, ő feladta az ő hatalmat. És ő vállalta a halált a kereszt van. Mert ő szeret minket. És Pál azt mondja nekünk, hogy legyen ugyanaz bennünk, mint ami Krisztusban volt. Az, hogy mi is kész vagyunk áldozatokat hozni. mi kész vagyunk úgy szeretni a másik ember, hogy nem az a lényeg, hogy mi van nekem, hogy az a lényeg, hogy mi van neki. Jézus önzetlen volt az ő életében. És mi is képesek vagyunk azt lenni, amikor ő él bennünk. Ebben a ige szakaszban csak egy pár gondolattal befejezem, amikor az első két versben Paul azt mondja, azok a hívő emberek, hogy hogyan tudtok élni, hogy teljes lesz az öröm bennem. Szóval valahogyan Paul azt kifejezi, hogy az fog okozni öröm nekem, amikor én azt látom, hogy a ti életekben van az a szeretet, ami Krisztusban volt. És akkor itt látjunk azt, hogy volt egység. Az egység nem jelenti azt, hogy mi együtt értünk minden kérdésben. Az egység azt jelenti, hogy mi látjunk azt, hogy közös a cél, és mi valahogyan látjunk azt, hogy kell keresni az utat, hogy mi közösen hogyan tudunk oda jutni. És néha kell lemondani, amit én szeretnék, mert az nem a legjobb a közösségnek. Tudjátok, hogy én szeretek sportolni, ezt állandóan látjunk egy sportcsapatban. Az ember mindig állandóan kell engedni az ővágyaiból, hogy mi a legjobb a csapat. És ugyanez van a mi életünkben. Paul azt mondja, hogy senki se a maga hasznát nézi. Én azt látom, hogy ezt nem lehet csinálni a saját erőnk. Mi nem tudunk azt mondani, hogy jó, akkor most már én ezt fogok csinálni. Ha én most befejeznem, akkor az nem lenne tisztességes tőlem. Mert mindenki élmenne innen egy olyan nyomással azzal, hogy hú, kell megfelelni. Mi nem tudunk megfelelni. Mi nem tudunk megfelelni. Hanem mi tudunk együtt járni Istennel. És ha mi azt csináljuk, ő az, aki ad nekünk a képességet, hogy tudunk élni és szeretni, ahogyan ő. Imádkozunk. Édes Atyánk, tudnunk még nagyon sokáig beszélni ezek a dolgokról, de kérjünk, hogy segíts minket látni azt, hogy a te terved, hogy mi közösségben éljünk egymással, és hogy abban a közösségben mi tudunk önzetlen lenni, hogy mi tudunk mindig figyelni, hogy mi a jó a másiknak. Segíts minket látni azt, hogy mi tudunk követni a példát, amit te mutattál nekünk, hogy hogyan kell szeretni. kérem, hogy most maradjunk csendben, és fordulunk az Úrhoz, és kérdezünk tőle, hogy Uram, te mit vársz tőlem? Van valamit, amit kell lemondani? Van valami, amit meg kell tennem? Vagy esetleg csak az, hogy van az, hogy kell leborulni előtted, és mondani neked, hogy Uram, legyél az Úr az én életemben. Egy percet csendben maradjunk, és mindnyájunk a szívünkben fordulunk az Úrhoz imádságban.